Én nem lehettem más ruhában, mint aki ott dolgozik. Tehát én a sárkányt megfogtam, ha nem volt szervezni való dolog, akkor én sárkányt adtam, talicskát toltam. Tehát az emberek közül soha nem akartam kitűnni, mindig dolgozni akartam. A saját pályáján kell megmutatni, hogy mit tudok én, mit tud más, mit tud a harmadik, és akkor nincs mese. Kegyetlenség is van ebben, én ezt jól tudom, de az a munka, a társadalmi munka, amit az emberek megcsináltak, aminek a nyomán egy a kenyértelen veres egyházból egy jómódú, szeretett és megbecsült város lett, az nem elsősorban az én érdemem. Azoké az embereké, akik azokat a munkákat, amit akkor el kellett végezni, elvégezték. Hát...
Ha sportág lenne a polgármesterség, akkor egy Európa-bajnokot konferálnék most fel. Pásztor Béla 58 éven át volt Veresegyház első embere. Tanácselnökként kezdte, aztán átlavírozta az egyre fejlődő települést a rendszerváltozáson, de csak a rendszer változott, mellette kitartottak a helyiek, akiket ő maga nagyon akarnok, tehetséges hadseregként jellemzett. Azt mondja, az emberek közül soha nem akart kitűnni, mindig dolgozó akart maradni. Állítja, bírná még erővel, de 85 évesen inkább visszavonul, hogy a jövő évi önkormányzati választás előtt legyen lehetősége bizonyítani az utódjának, akinek, mint mondta, a dolgába nem akar beleszólni, de ha megkérdezi, elmondja majd a véleményét. Soha nem volt egyetlen pártnak sem a tagja, mert azt mondja, nehezen viseli a kötöttségeket. Ez a Selfie, a Szabad Európa podcastja. Én Fazekas Pálma vagyok. Tartsanak velem! 58 éve áll egy település egy közösségnek az élén.
Már lemondtam.
Hát igen, de ez még annyira friss ez a lemondás. Most akkor én polgármester urazhatom? 58 év után nagyon nehéz másként szólítani, gondolom a veresegyháziak is így vannak ezzel, nem?
Bármit mondtam.
Azért az egy beszédes adat, hogy a májusi időközi választáson az ön alpolgármestere lett a győztes, Cserháti Ferenc, ha jól tudom, nem is volt kihívója, egyedül indult
egyedül
a posztért.
Igen. Őt javasoltam.
Őt javasolta, aminek azért valószínűleg elég nagy súlya volt egy 58 éves vezetés után, de hogy ő akkor született, amikor maga már 12 éve tanácselnök volt.
Ezt nem számoltam.
De én kiszámoltam. Tehát azt gondolom, hogy ez sok mindent elmond a helyzetről. Egy picit beszéljünk a családi hátteréről, hogy szlovákiai Ipoly-Balogon született.
Így van.
És aztán a család átkerült Magyarországra.
47 terén, azt mondjuk benne biztos, hogy decemberben vagy januárban átszöktünk az Ipolyon, úgy jöttek hangok a szudétákról, felsőbb területekről, hogy miként bántak az ottani nemzetiséggel, és ez benne volt a levegőben, gyerekként én is éreztem. Az édesapám az itt dolgozott a háború előtt Budapesten, ismerős volt.
Az iskoláknak a nagy részét már itt Magyarországon végezte?
Hát amikor átkerültünk, ugye iskolába beírattak, és mondták, hogy fogalmazást kell írni, a hóember. És én nem tudtam, hogy hogy kell írni a nagy H betűt, és mindig lestem a szomszédom írását, aztán amikor leírta, akkor már én is tudtam, hogy milyen a nagy H betű. Ez is jelzi, hogy nem voltam perfekt a dolgokban, de nagyon kedvesek voltak a társaim, befogadtak.
Otthon magyarul beszéltek?
A családban az édesapám beszélt a cseh nyelvet, ugye ő két évig cseh katona volt Prágán túl, tehát ő jól beszélte, a többiek nem, mert a szülőfalum az egy 800 lelkes település volt, amelyik most is 800 lelkes település, és ott mindenki magyarul beszélt.
Mikor volt a szülőfalujában utoljára?
3 hete, 4 hete.
Olyan sűrűn jár vissza, van ott még rokonság?
A rokonságom is van, barátok is vannak. Egyszerűen csak teszek egy kört Ipolyság környékén, Ipolyság volt az első város, amit láttam, Balassagyarmat volt a második, a kettő között laktunk, Balassagyarmat 13, Ipolyság 16 kilométer, és el szoktam menni. De ott vannak az unokatestvérek, ott vannak azok a barátok, akik gyerekkorban ebben vagy abban játszottunk, és felértékelődik az akkori ismerettség. Megisszük a pohár sört, vagy a kettőt, és aztán jövünk vissza. Jó oda menni, mert a szülőfalum és a temetőben vannak azok az emberek, akik a családhoz tartoztak, nagyszüleim, dédszüleim, és attól lefelé mindenki ott van.
Mielőtt bejöttünk a stúdióba, beszélgettünk arról, hogy nem volt külföldön nyaralni, ide-haza járja általában az országot, és azt is mondta, hogy szereti figyelni a változást, sokkal többet megtapasztal belőle így az ember, mint hogyha helyi vezetőkkel, lakosokkal beszél. Amikor így hazalátogat a szülőfalujába, akkor is a polgármester szemével is szétnézi a környéket?
Igen, ha valami jót látok, akkor azt megőrzem és próbálom a mi testünkre szabni.
Hogy jött a képbe Erdőkertes és aztán Veresegyház?
Átszöktünk az Ipolyon, és Ipolyvecén laktunk egy évig vagy másfél évig, és Erdőkertesnek a Vácegres felé eső részén tulajdonképpen vácegresiek laktak három házban, és közülük két család kiment Szlovákiába, és abból több helyen kaptunk ajánlatot Bajáról, Hosszúverek Péteréről, ahonnan svábokat vagy szlovákok kitelepültek, innen is, ez is megnéztük is, ezt tetszett meg a szüleimnek, és édesapámnak is, mert ugye közel van Budapesthez, mint ahogy említettem, háború előtt Budapesten dolgozott, így módon ismerősök voltak, tehát ezért választották Erdőkertest, amelyik hát tulajdonképpen annak nevezem a szülői ház, amiben felnőttünk, most is megvan.
Valaha eszébe jutott az 1965-ös felkérésig, hogy egy település vezetője legyen?
Nem.
Emlékszik arra, hogy jött ez a felkérés? Akkoriban nem sokat adtak a választását. Tehát azt mondták, hogy te tanácselnök leszel, akkor tanácselnök lettél. Ez így volt a maga esetében
nem.
is?
Nem. 64 januárjában, vagy 63 közepén, nem tudom pontosan, akkor épült a Veresegyházi Kultúrház, és megkapta a státuszt, hogy kultúrház igazgató lehet valaki. És egy pedagógus volt, jó barátom tőlem idősebb, egy 20-assal, és hát mondta, hogy ő nem vállalja főállásba, valaki mást keresenek, és én jelentkeztem erre a igazgatói állásra, és megválasztottak Veresegyházon. Nem volt kultúrház, félig volt kész, tehát gondolni kellett az építkezést, lebonyolítani, ellenőrizni. A 66. május 1-én avattuk fel a kultúrházat, amelynek tulajdonképpen félig ilyen építésvezetője voltam, és azt követően ugye kultúrhatalmi igazgató, és aztán a tanács elnököt meghívták TSZ elnöknek. Ugye akkor fontos volt a TSZ elnökség figurája, jó ember volt, és úgy mondta, hogy hát úgy beszélték meg a járásnál, hogy akkor engedik őt el, ugye, hogyha én elvállalom a tanácselnökséget, és hát mondtam, hogy én nem akarok tanácselnök lenni.
Mivel vették rá végül is, hogy elvállalja ezt a posztot?
Nem nagyon kellett rávenni engem, mert beruházási dolgokat már csináltam, kis helységben dolgoztam, volt egy Danubia motorkerékpárom, azzal jártam a falut, én nem voltam soha pártag.
Nem is akarták, hogy belépjen az MSZMP-be?
Ugye megválasztottak tanácselnöknek is, a járási tanácselnök mondta, hogy ez aztán majd be kell lépni a pártba. Hát mondom, mikor sivakszer belépni a pártba. Én a munkámat elvégzem, én nem szeretem a kötöttségeket. Tehát nagyobb lesz a megbecsülés. Mondom, és semmiféle megbecsülést nem kérek, csak a munkám utáni megbecsülést fogadom el, semmi már. Nem. Még egyszer megkérdezték valamikor egy év vagy két év után, hogy nem gondoltam meg magam a párttagságomat, nem gondoltam. Én nem szeretem a kötöttséget, én vallásos ember vagyok, templomba eljárok, nekem azt mondják, hogy ide nem mehet, meg oda nem mehet, de semmiért nincs, hogy a pénzemért a szabadságomat odaadnám. Aztán tulajdonképpen én párton kívüli voltam. Ezzel együtt az adott területen, a önkormányzat területén, országos szervezetekben voltam, dolgoztam, tárgyaltam a miniszterelnökökkel, de ne értsem félre, tehát nem, mert hívtam, mert valamit szerettem volna, nem nagy fiú voltam én, nem erről van szó. De minden helyzetben elfogadtam azt a helyzetet, és helyzethez alkalmazkodtam, ha nem tetszett, és változtatni tudtam rajta, akkor változtattam.
Nagyon sokáig tudta ezt a települést vezetni, és tulajdonképpen még most is valamilyen szinten azt gondolom vezeti, hiszen az a szellemiség megmarad a mostani városvezetésben is, amit ön képvisel, hiszen évekig dolgozott a mostani polgármesterrel, ő volt az alpolgármestere, ő ajánlotta erre székre. Azt hiszem, egy interjúban valahogy ő úgy fogalmazott, hogy a pálya ki van jelölve, lehet, hogy más módon kell eljutni A-ból B-be, de nagyjából azért
persze, a vonalak mindenki másként sem.
Sok évre le vannak fektetve. Mit gondol, mennyire kell neki az ön ismertségére, megbízhatóságára, presztízsére építenie?
Én úgy ítélem meg, hogy nem kell. Lehet teljesen új út, amit én gyakoroltam ahhoz képest, az új út az soha százszorosan jobb. Boldog vagyok.
De 58 év után azt látja, hogy valahogy félre mennek a dolgok, és nem úgy történnek, ahogy maga intézné, akkor bele fog szólni?
Beleszólni semmilyen módon nem. Azt nem zárom ki, hogy valami dolgot látok, és látok, hogy megerősödni is látom, hogy akkor nem szólok neki, és hogy ha szólok, azt nem tudja senki. Észrevétlenül csinálnám, vagy csinálnám meg, ha úgy adódik a dolgot, vagy azt mondja, hogy menjek a fenébe, és azt is tudomásul veszem, és nem haraggal veszem tudomásul. Ő egy szabad ember, azt csinál, amit akar, illetve amit a környezet biztosít, és annál jobb iskola nincs, mintha a környezet alakít bennünket.
Egy olyan időszakban kezdte el a település vezetői munkát, ugye azt mondjuk 1965-ben, pártállami időkben, amikor a központosított vezetés volt az országban is, és helyi szinten is. És aztán jött a rendszerváltozás. Mit várt tőle, és vajon azok a várakozások, amit település vezetőként elképzelt, mennyiben teljesültek, ha most össze kéne foglalni?
Azt tudom mondani, hogy én ezekre soha nem figyeltem. Tehát akkor is megcsináltam azt, amit jónak láttam, hogy tudtam, hogy törvénytelen, de engem nem érdekelt. Természetesen nem volt olyan, hogy másokat sértsen, másoknak bajt okozzon. Én nem álltam be a sorba.
Hát igen, de nagy csoda az, hogy ezt meg tudta csinálni, hiszen azért már 13 éve van egy olyan kormányunk, amelyik szintén a centralizációban hisz, és azért megpróbálja maga köré gyűjteni, a maga táborába csalogatni azokat az embereket, akik a saját területükön nagyon sikeresek. És ugyanez elmondható az ellenzéki pártokról is. Egyik párt részéről sem volt az elmúlt 58 évben, vagy a rendszerváltozás után a parlamenti pártok részéről olyan megkeresés, hogy jó lenne, hogyha beállna a közéjük, hogyha pártag lenne?
Van, volt ilyen, de ez nagyon gyengén van. Minden vezetőt, hát ha ide jönne akármelyik, Orbán Viktortól kezdve, Gyurcsány Feriig, vagy másokig, jól ismerjük egymást, tehát tudjuk, hogy kik vagyunk, és az engem soha nem befolyásolt. A címek, rangok még nem érdekeltek. Nem vágytam, hogy én olyan ott legyek, nem kell. Én azt szerettem, hogy van egy terület, amihez közöm van, ott élnek emberek, az emberekkel elfogadtatni, hogy ezt az utat így járjuk, és mit tudnak hozzáadni. Ha azt az emberek elfogadták jó szívvel, aztán már kötelező volt, visszaút nincs. Tehát, és ebből az együttműködésből nőtt ki Veresegyház azzal, ami ma, hát amikor oda kerültem, egyetlen utcája nem volt a településnek, a főutat kivéve, egyetlen járdája nem volt, hogy intézményei nem voltak, lerobbantak voltak. Különösebben nagyon sokat dolgoztunk, mindenki tudta, hogy 1968-ban ő 4 napot társadalmi munkát fog végezni, és akkor az emberek jöttek vasárnapi iskolát építeni, sportpályát építeni, mindenféle intézményt is. Valaki ilyen eset volt azért, mondom, valaki jött az ünneplő ruhában, és a másik a csákánnyal vagy lapáttal a hátán és hát munkás ruhába, akkor az ünneplő ruhába megtörtént dolog, ruhába jövő ember mondja, hogy most ő a templomba megy, de ő 3 hete volt. Tehát ő érezte rosszul magát, hogy nem a városépítésre megy, hanem most templomba. Tehát volt egy ilyen közhangulat. Tehát az ország több nagyvárosába, kisvárosába, üzemébe, cementgyárába dolgoztunk ingyen. A város persze ezért pénzt kapott, amit pénzt fel tudtuk használni arra, amire kellett, óvodaépítése, iskola, másra. Az emberek ingyen dolgoztak, és tudták is. Ez egy nagyon-nagyon akaró, tehetséges hadsereg. Hiszem, hogy most is az, ha valamit kellene csinálni, tehát nagyot, mert hiányzik, odaállnak az emberek is dolgoznak. Nem mefél.
De kell egy irányító, egy vezető.
Irányító, és én nem lehettem más ruhában, mint aki ott dolgozik. Tehát én a sárkányt megfogtam, ha nem volt szervezni való dolog, akkor én sárkányt adtam, tadicskát toltam. Tehát az emberek közül soha nem akartam kitűnni, mindig dolgozni akartam.
Nem lepett meg, hogy lemondott és átadta a stafétabotot, mert azt gondolom, hogy 58 év után el lehet fáradni.
Nem azért, nem vagyok fáradt, mert tökéletesen el tudnám látni a feladatot. De arra vagyok kíváncsi, és azt segítem elő, hogy az az ember, akit én erre jónak tartok, remélem nem csalódok, az az ember gyakorlattal rendelkezzen ebben a munkában, és az emberek ismerjék meg, és akkor válasszák meg, vagy nem választják meg.
De furcsa volt az időzítés, akkor miért nem várta meg a jövő évi választásokat?
Hát, mert akkor az egy készpénz. Ez a 2 év nem ugyanaz a jövő évi választások után jöhető 10 vagy 20 évtől. Tehát ez a 2 év, ez gyakorló idő, bemutatkozik, megismerik, és aztán azt mondják, hogy ez az ember nekünk nem kell, tudomásul kell venni. Akkor más fognak választani. De szeretném, ha neki sikerülne ez a dolog, és az elsősorban csak rajta múlik.
Egy olyan 13 év van mögöttünk, ahol egyre inkább leépült az önkormányzatoknak az autonómiája, a forrásuk is egyre inkább beszűkült. Ugye, mikor egy felszálló ág volt a rendszerváltozás után, volt, hogy a helyi adó 90%-a, vagy még több is talán ott maradt az önkormányzatoknál, most ez 20-valahány százalék. Ebből mit érzékelt ön?
Semmit. Ez egy pálya. Ha nincs hozzá pénz onnan, akkor innen kell. Ez volt, amikor az embereket, ezt küldtem a munkatársaimat, hogy nincs pénz, fizetni kell 20 000 forint, 10 000 forint, 50 000 forintot adják oda. Összegyűjtöttük a pénzt, ki tudtunk fizetni mindenkit. Az emberek azt mondták, hogy hát nem is kell, hogy visszaadják, maradjon ott, jön a kamat, nekem is megfizetem. Tehát nem ismertem olyan helyzetet, amitől féltem, vagy...
De voltak esetleg olyan beruházások, elképzelések, amelyek emiatt a forráscsökkentés miatt maradtak el?
Hát abban a tekintetben egyéb van, ez a strand, a fürdő, de nem bánom. Az Úristen mégiscsak jól engedte csinálni. Ma már nem épülne olyan strand, mint amilyen épült volna 5 évvel vagy 8 évvel.
Ezen. Miért nem?
A következő. Megváltoztak az emberi szokások. Megváltoztak az emberek kirándulós vágyai. Kevésbé kötődnek le 1 hétre, 2 hétre egy strandra, és ott egy szállodában vannak, hanem 2-t itt, 3-at ott, nem ezt meg 500 kilométerre. Tehát nem kell ma az a strand, ami megvan. Az kérem szépen 4 nap, 5 nap egy évben, és nem több. A többiben ott pang. Én Budapest körül olyan 50 kilométeres gyűrűben minden strandot megnéztem. Voltam itt nyáron, voltam itt őszen, voltam itt télen, miért kell, hova kell, és láttam, hogy ennek a hatalmas területnek az egy negyed részét használja a tömeg, két ember a másik fa alatt, négy ember a amat fa alatt, szükségtelen ez a terület, mert esztétikailag se ad sokkal többet, és egész évben ott pang.
Hogyan tudta Veresegyház így bevonzani a nagy cégeket maga személyesen? Hogyan tudta? Tehát például ugye a General Electric Story az egy példaértékű történet. Vajon az, hogy Veresegyház ilyen közel van a fővároshoz, és hogy volt szabad terület, amit ipari területként lehetett hasznosítani, az mennyire alapozta meg ezt a sikert? Mondjuk mennyivel előnyösebb egy ilyen települést vezetni, mondjuk egy borsodi, szabolcsi kis településnél, ahol nincsenek ilyen lehetőségek?
Mindenütt vannak lehetőségek. Ilyen nincs. Olyan lehetőség van, és azzal kell élni. A következő történt. Ugye jött az új éra visszaadni az embereknek a földet. Mondtam nekik, hogy gyerekek, hát visszaadjuk. De itt van szemben Zsuzsi néni. Egy maga kocsi összetört, ló nincs, tehén nincs, a harmadik. Mit csinál? Hát ide jön a pesti ember, azt mondja Zsuzsi néni, adok érte ennyit itt, és akkor már ő birtokolja azt a területet, ahhoz nyúlni nem lehet tovább. Aztán összehívtam a testületet, megbeszéltük, összehívtam az embereket, a kultúrházba Csilláron is lógtak, és mondtam, hogy megveszük a földet.
Már hogy az önkormányzat.
Az önkormányzat megvásárolja a földet. 2 millió forint hitelt vettünk föl, 2 millió forintból kifizettük az embereket, és mindazokat a területeket az önkormányzat vette meg, ahol jövőben használni lehet. És amikor jött a vállalkozás, mondjuk a General Electric, azt mondja, hogy van terület, mondom, igen, kimentünk, itt van, jó van, közel van, ahol létrejöttek az üzletek. Nem kell agyon iparosítani, mert az se jó, de igenis egy bizonyos iparnak lenni kellett, és ehhez föld kellett. És az emberek, mindenki elfogadta ezt az értéket, és senki sem mondja, ma sem, hogy őt becsapták. Nem mondja, hogy igen, mert kiátszotta a tanács, vagy éppen a pásztor. Nem. Tudni kell az erőviszonyokat kezelni, tudni kell a város érdekét kezelni, és hogy az előbb mondtam, azért arra vigyáztunk, hogy ne lepje be látszatképileg sem a települést az ipari létesítmény.
Arról beszélt, hogy öntörvényű fiatal volt, és gondolom, hogy ez a makacság valamilyen szinten azért meg is maradt. Könnyű Pásztor Béla alatt dolgozni? Milyen főnök Pásztor Béla?
Hát azt másokat kellene megkérdezni. Ebbe én nem akarok beleszólni. Hát aki kibírja, munkatársaim 20-30-40-50 évig dolgoztunk együtt.
Hogy viseli, hogyha ellent mondanak magának?
Meggyőzöm. Igenis mondja el. Ne maradjon benne. Volt olyan eset, amikor oda kerültem, a határ elhanyagolt volt. Víz volt mindenütt. Elég magasan van az agyag. És a paraszt embereknek ugye kijelöltük a árkot, hogy hol kell ásni. És aztán 2 tehetséges paraszt ember volt, megfelelő nyakassággal. És akkor mondtam, hogy hát akkor árkot kell ásni, keresztbe megy mindenütt, minden földet. Átvágunk, és megszólalt az egyik. Igen ám, aztán korán kezdjük. Hanem én is úgy gondoltam 4 órakor. Megcsúszott a széken. Hát azt gondolt, hogy 6-kor, azt is, hogy 5-kor, de hogy 4-kor kezdik árkat ásni. Azt nem. Én kimentem 3 órára. 3:30-kor ballagnak ketten, egyébként kitűnő munkát és gazdálkodást folytató mindkét ember, akiről szó van, jönnek. Nagy sás volt, meg nád. Odaérnek, nem láttak, mondtam neki, jó reggelt, megáll, megigazítja a kalapját. Mi az? Maga itt? Mondom, igen. Kitűztem a nyomvonalat, lehet ásni. nem tudtam olyan kérdéssel hozzáfordulni azt követően, hogy ne teljesítette volna. A saját pályáján kell megmutatni, hogy mit tudok én, mit tud más, mit tud a harmadik, és akkor nincs mese. Kegyetlenség is van ebben, én ezt jól tudom, de az a munka, a társadalmi munka, amit az emberek megcsináltak, aminek a nyomán egy a kenyértelen veres egyházból egy jómódú, szeretett és megbecsült város lett, az nem elsősorban az én érdemem. Azoké az embereké, akik azokat a munkákat, amit akkor el kellett végezni, elvégezték. Hát ma is, ha meg kellene szólítani az embereket, hogy kérem szépen, 2 nap társadalmi munka minden bizonnyal jönnének.
Mennyiben számít az, mennyire van jelentősége annak, hogy függetlenek tudtak, civilek tudtak, civil vezetése van Veresegyháznak, most már ugye 58 éve, vagy így mondom, párton kívüli vezetése. A civil kurázsi az felértékelődött-e, és van-e mozgástere?
A civil kurázsinak mindig van mozgástere. Csak nem szabad tőle félni. Nem hebehúrja módon csinálni, mindent jól meggondolni, hogy mitől mi lehetséges, és ezzel élni kell. Még az emberek természetes akaratával szembe is, őket meggyőzve, hogy ez így jó lesz, kell cselekedni. Egy vezetőnek látni kell, hogy a település merre halad a környezete, mitől lehet gazdagabb, és ezt elő kell segíteni, és ennek segítésére az embereket kell kérni.
Korábban azt mondta egy interjúban, hogy azért sem fogadta el egyik párt meghívását, mert nem az a típus, aki elfogadná, hogy a feje fölött meghozzanak egy döntést, amivel nem ért egyet.
Egy van.
Kellett kompromisszumokat kötnie?
Bizonyos kompromisszumokat kellett kötnie, de az kompromisszum árán a haszon nagyobb volt.
Tehát ezek azt mondja, hogy vállalható kompromisszumok voltak?
Vállalható kompromisszumok. Senkit nem sértenek, senkit nem bántanak, és ugyanakkor a településnek nagyobb hasznot hoznak.
Mennyire fontos az ön szakmájában a szerencse? Most arra gondolok, hogy például, vagy a településnek a szerencse, például Veresegyház termálfűtést használ, ezért a rezsi árak robbanása talán nem érintette olyan érzékenyen. És hogy én jól tudom, akkor az, hogy termálfűtést használnak, az egy véletlen felismerés volt.
Igen, az a következő a történet. Valaki ott áll a kapuban, jó 80 méterre a másik helytől, ahol mi keressük a kút helyét. Azt a kút helyet, amelyet megfúrunk, és abból ivóvizet kapunk.
Mert hogy nem volt a településnek ivóvize.
Nem volt vezeték. Mit csináltok, Béla? Mondom, ivóvízre fúrunk. Akkor hagyjátok abba, mert itt nincs ivóvíz. Akkor mi van? A meleg víz az van. És mondom, milyen? 1600-1700 méteren. Rajzolták a tervet, nekifogtunk a kút fúrásának, és 1460 méteren megjött a melegvíz. 500 helyen fűtünk termálvízzel.
Van olyan döntés, amit így utólag most már bán, hogy úgy döntött? Vagy van olyan, amit kifejezett sikersztorinak tart, és talán nem is bízott benne annyira, de mégis nagyon bejött?
Én nem szoktam mérlegelni. Minden rosszban van valami jó, és minden jóban van valami rossz. Nem jár külön-külön egyik vagy a másik. Soha nem volt olyan érzésem, hogy ez talán nem kellett volna. Kitalálni, nem megállni, nem bánkódni, nem törni a fel, hogy ó, most mit csináltam. Abba pillanatban fordulni egyet a másik irány.
Hogy lehet, hogy nem Veresegyházon lakik?
Hát igazából én Veresegyházon laktam, mert Erdőváros és Veresegyház az egy település volt.
Erdőkertes nem csak önálló település lett, hanem családon belülről került ki a polgármestere. Elégedett az erdőkertesi polgármesterrel?
Tehetséges gyerek. Ez 4 éves volt, amikor jöttünk a Veresegyházi strand mellett sógornőmet köszönteni. Megkérdezték tőle, hogy mi leszel tanácselnök. 4 éves volt.
Mit szólt hozzá, amikor tényleg ez komolyra fordult, és azt mondta, hogy megpályázza a polgármesteri posztot?
Láttam, hogy hajthatatlan, tudtam, hogy meg fogják választani.
Ebbe az... benne volt az, hogy az ő édesapja Pásztor Béla?
Elképzelhető, ezt nem mondom, hogy benne volt, de valószínű, hogy elképzelhető. Tehát a mi családunk élete, fölmenő, lemenő, mindenki előtt nyitott könyv. Az én kapum ma sincs bezárva, soha oda az jön be, aki akar.
Ha most megkérdezni magától egy ilyen polgármesteri posztra függetlenként aspiráló fiatal, mint ahogy gondolom megkérdezte a helyettese is, hogy mi a legfontosabb útravaló, amit adna neki? Tehát mi az, amire nagyon figyeljen?
Szerény ember legyen, szeresse az embereket, és ahol tudja, segítse. Ez a feladatom.
Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja, amelyben Pásztor Bélával Veresegyház 58 év után leköszönt polgármesterével beszélgettem. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket!